A demokrácia az nem azt jelenti, hogy minden döntés helyén való és minden döntés jó, dehogy is. A demokrácia azt jelenti, hogy a döntések korrigálhatóak.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Három eseményt említenék meg így a bevezetőben. Az egyik, hogy idén most harmadik alkalommal rendezték meg Budapesten a CPEC konferenciát, a Konzervatív Politikai Akció konferenciát, itt Orbán Viktor egyébként a főszónok, és azt mondta, hogy egész Európát elöntötte a progresszív liberális óceán, de itt csodák csodájára megmaradt egy konzervatív sziget, amely dacol a liberális dagállyal, a brüsszeli égzengéssel és a washingtoni hurikánnal. Úgyhogy majd értelmezzük ezt a mondatot. Ehhez képest szintén most ünnepeltük, vagy ünnepelték az EU legnagyobb bővítésének az évfordulóját az Európai Parlamentben. Ott egyébként ott volt az ünnepségen az Unió jelenlegi és volt vezetői is. Megyesi Péter a csatlakozásról egyébként azt mondta, hogy egyértelmű népakarat mellett éppen az ország szuverenitásának az erősítése volt a cél. És a harmadik esemény, amit említettem, hogy az Európai Parlamentben most a 19 és 24 közötti ciklus utolsó plenáris ülésén egyébként megszavazták a 11. Magyarországról szóló állásfoglalást, demokrácia lebontásáról és EU stratégiai érdekeinek alásásával vádolták meg egyébként a magyar kormány. Szóval ezt a három eseményt nem véletlenül emeltem ki, és majd mindjárt összerakjuk a képet, méghozzá Ősi Mátyás külpolitikai szakértővel, korábbi külügyi államtitkár és a DK külpolitikai tanácsadója. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen.
Kezdjük már ezzel az aktualitással a CPEC konferencián. Itt ugye ez a harmadik alkalom, már idéztem Orbán Viktort, ez volt tulajdonképpen a mondani valója, de majd még mondok mondatokat tőle. Hogy látja, hogy mekkora súlya vagy jelentősége van egy ilyen típusú konferenciának Magyarországon? Ugye éppen pénteken maga Trump elnök is bejelentkezett online másfél percben, és azt mondta, hogy alig várja, hogy elnökként együtt dolgozhasson Orbán Viktorral.
Amennyiben a kérdésnek csak annyi a relevanciája, hogy Orbán Viktor ismertebb politikus-e, mint általában egy magyar miniszterelnök, akkor azt kell mondjam, hogy igen, mindenütt ismerik olyannyira, hogy választást lehet nyerni azzal, hogy valaki mondjuk betiltja a konferenciát, de erről utána beszélünk máskor. Én a fő kérdést abban látom, hogy mi a külpolitika célja. És nem akarok ebben hosszasan értekezni. Én két dolgot látok. Az egyik dolog az, hogy a magyarok nagyobb biztonságban éljenek, a másik pedig az, hogy jobb körülmények között gazdagabbak legyenek, több pénzük legyenek. Azt a kérdést kell föltenni tehát, hogy amikor Orbán Viktor európai és washingtoni méteiről és óceánról beszél, akkor ezzel jobb lesz-e annak a hölgynek és úrnak, aki itt a stúdió előtt megy, vagy aki most néz bennünket, vagy neki ettől rosszabb lesz. Én azt gondolom, hogy inkább rosszabb lesz, mert azok a kapcsolatok, amelyek Magyarországot végül is a szövetségi rendszerünkhöz kapcsolnak, ez az Európai Unió és annak a tagállamai, az Amerikai Egyesült Államok és a szövetségesei, ott nézik, hogy miért azt mondják a magyarok, hogy a Szovjetunió alatt jobb volt. Tényleg ott tartanak, így látnak bennünket. Szóval úgy gondolom, hogy ez visszaveti mondjuk azt a lelkesedést, hogy Magyarországgal együtt működjenek, mert nem tudják azt, hogy Orbán mikor támadja őket hátba. Tehát hiába sikeres egy ilyen konferencia önmagában és kap nagy tapsot, hiába jelentkezik be Donald Trump interneten és mond egy beszédet, aminek gondolom sokan tapsolnak, ettől még szerintem Magyarország helyzete, lehet, hogy Orbán Viktor helyzete javul, mert megint még többen megismerik, az ország helyzet ezt szerintem.
Igen, és ugye sokan felvetették, hogy régóta dolgozik azon a magyar miniszternek, hogy megnyerje magának itt az amerikai jobb oldalnak ezt a, vagy szélső jobbnak, nem is tudom, hogy jobb vagy szélső jobb, a szellemi javát, és hát nagyon sok pénzt is áldoz erre a konferencia szempontjából is, meg amúgy is. Ugye erről is voltak hírek, ezzel mi lehet a cél, vagy mi lehet ennek az oka?
Ugye ennek a fő oka az lehet, hogy azért az a szövetségi rendszer, amelynek még azért a tagjai vagyunk, ez az Európai Unió, Egyesült Államok is, az a meggyőződése, hogy az itt élő emberek, meg az ott élő emberek akkor élnek jobban, hogyha a közpénzt nem lehet ellopni. hanem azt azok kapják, akiket illet. Most a magyar kormány az, hát ha diplomatikusan akarnék fogalmazni, azt mondanám, hogy rendkívül nagyvonalúan bánik a közpénzzel, hogyha őszintén akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy rengeteg közpénzt lopnak el. Ezt nem szereti sem, sem az Európai Unió és annak tagállamai, főképp azok nem, akik a saját állampolgáraitól és vállalatoktól beszednek sok-sok adót, hogy odaadják nekünk, hogy a magyaroknak jobb legyen, de ez aztán Mészáros Lőrinctél és a baráti társaságánál köt ki, nem szeretik. Amerikaiak hasonlóképpen nem szeretik, Orbán pedig azt nem szereti, hogy ők ez ellen felszólalnak és néha intézkedéseket tesznek. Ezért Orbán olyan partnerek után néz, akiket egy cseppet sem zavar, hogy mennyi közpénzt tűnik el kézen közön. Erre Putyin és a kínai vezetés nyilvánvalóan sokkal készségesebb lesz, mint a nyugati szövetségesek. Tehát én értem, hogy Orbánnak miért kell a kínai és miért kell az orosz vezetés. Amit nem értek, hogy a magyar lakosságnak miért kell, mert szerintem a magyar lakosságnak ez kifejezetten ártalmas.
Hagyj térjek már vissza arra, ami az előbb visszajelzott, ami történt ugye Orbánéknak ez a bizonyos brüsszeli konferencián, amit elvileg, ugye idézőjelbe tettem, betiltották volna, amit ugye aztán megtartottak, és erre is célzott, vagy erről is beszélt itt Budapesten később Orbán ezen a CPEC konferencián, azt mondta, hogy Magyarországon másképp mennek a dolgok, itt jogállam van, és itt mindenki olyan konferenciát szervez, amilyet akar, azt mond, amit akar, és hogy a belga kormányfővel ellentétben nem tudná megüzenni a bíróságnak, hogy mi a helyes döntés, de ha mégis, csak azért az ellenkezőjéről döntene, és hogy magyarok nem szeretik, ha beleszólnak a dolgaikba. Tehát, hogy tulajdonképpen beszélt erről, vissza is utalt erre a helyzetre. Ehhez képest ugye sok szerkesztőséget nem is engedtek be a rendezvényre.
Hát, de én gondolom, hogy akik ezt hallgatták, és nem ájultan szerelmesek Orbán Viktorba, azok úgy érezték, hogy leszek ad a pofájuk, amikor ezt hallják Orbán Viktortól. Ugye a demokrácia az nem azt jelenti, hogy minden döntés helyén való, és minden döntés jó. Dehogy is. A demokráciákban is rengeteg ostoba döntés születik, mint az a brüsszeli kerületi polgármesternek a döntése, hogy ne tartsa meg Orbán a konferenciát. A demokrácia azt jelenti, hogy a döntések korrigálhatóak. És Brüsszelben ezt a rossz döntést 2 órán belül korrigálta a belga jogállam. És Orbán szabadon megtarthatta a konferenciát. Ezzel szemben, amikor magyarok akartak tüntetni az orosz nagykövetség előtt, vagy a kínai nagykövetség előtt korábbi alkalommal, és betiltották, az azóta kihozta rendre. Kimondta azt, hogy ez egy hibás döntés volt, és lehetett volna tüntetni, mert Magyarországon lehet tüntetni, mert Magyarországon demokrácia van. Amikor a Erdogán török elnök biztonsági emberei rárontottak magyar tüntetőkre, az kihozta helyre, kimarasztalta el a török kormányt, vagy azokat az embereket, soha senki. Velük szemben Belgium 2 órán belül korrigálta ezt a döntést. Így működik egy demokrácia.
És azok a mondatok, amelyek ilyenkor elhangzottak, mert nem most először hangzottak már ezek a mondatok el, amit az előbb is idéztem Orbán Viktortól, csak még egy mondat, hogy régen a kommunisták, most a progresszívok 5 lépésben, ezt elmondta, hogy mi ez az 5 lépés, kiéneklik a sajtot a szánkból, és hogy eljutnak oda, hogy állami szerveket az elnyomás eszközévé teszik, meg hogy idén lezárható lesz a nyugati civilizáció, istenen korszaka, stb. Szóval, hogy ezeknek a mondatoknak mi a súlya, jelentősége ma ebben a konkrét politikai helyzetben, majd beszélünk háborúról és minden egyébről, de hogy itt arról beszél, hogy tulajdonképpen a világrend meg fog változni, és hogy még egy idézet tőle, hogy a brüsszeli vezetőkre, a brüsszeli bürokraták ugye itt olyan kétbalkezesek, hogy még egy szépségversenyen is többet tudnak a világ békéről, mint ők.
Melyiket kommentálja, melyiket értelmezem?
Bármelyiket, a kétbalkezes vezetők világbékéről szóval is ezek, sem ezek, tudnak
ezek,
semmit.
Ezek a mondatok. Ezek nem szerkesztőasszonynak, nem nekem szólnak, és nem azok, akik hát kritikusak Orbánnal szemben, hanem annak a közegnek szól, amely Orbánnak mindent elhit, és ezeket nagyokat tapsol, ez nyilván Orbánnak jól esik. Szóval az, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy a szépségverseken az, hogy I want world peace, hogy hát világbékét akarok, ezek jobbak, mint a mai politikusok, ezt gondolom, ha bárki csak egy picit belegondol. akkor ezt átlátja, és nem is kell érvelni, hogy ez nem más, mint egy valakibe belerúgás anélkül, hogy bármi történne. Hát azért a világ békét, azért a második világháború óta, ahogy lehet, azért ez a nyugati szövetség tartja fönn, óvta meg Európát, és még Európán kívüli országokat is agresszorok támadásától. Most, amikor egy agresszor, Putyin úgy dönt, hogy ismét megnyitja a háború eszközét, amelyet nem láttunk ebben a térségben, akkor a nyugati világ ezzel összefog. Én egy valakit látok, aki az agresszort támogatja, ez maga Orbán. Tehát itt ezeket a szóvirágokat nem szívesen értelmezném, ezek egy nagyon szűk körnek szólnak. Lehet, hogy ezen a szűk körön belül Orbán népszerű, még azt is el tudom képzelni, hogy most a választáson valamivel nagyobbak lesznek, de ők nagyon messze vannak attól, hogy Európa valóságos helyzetére bármilyen pragmatikus befolyással legyenek. Gyakorlatilag semmilyen szó. Ez olyan, mint amikor van mondjuk egy vállalat, ahol bent a boardban a menedzserek ülnek és megbeszélik, és kinn a konyhában valaki meg ott szidja a kávé mellett, hogy ezek milyen hülyék, és mennyi jobban csinálnánk. Ennek körülbelül ekkora jelentősége.
Ha már a háborút említette, meg világbékéről beszéltünk, nagyon sokszor előkerül, nem csak Orbán Viktortól, de éppen a minap például Gulyás Gergelynek a Gulyás Gergely által tartott kormányinfón is az, hogy a NATO vagy hogy a háború tulajdonképpen eszkalálódhat, hogy ez benne lehet a pakliban. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a NATO egyelőre csak ugye pénzügyi segítséget, kiképzés, fegyverszállítást emleget, de egyre több uniós tagállam beszél arról, hogy csapatokat is kell küldeni, és hogy a magyar kormány szerint ez világháborúhoz vezethet. Hogy látja, hogy, ja és még egy idézet, éppen most a minap történt, hogy Oroszország szerint például úgy fogalmaztak, hogy Lengyelország akár katonai célponttá is válhat, ugye ennek az a háttere, hogy a lengyel elnök bejelentette, hogy akár hazára kész arra, hogy akár még nukleáris fegyvereket is telepítsenek a területükre. Szóval, hogy mennyire látja ezt reális veszélynek?
A múltkor kellett egy előadást tartanom arról, hogy kell-e férnünk a harmadik világháborútól. És én végig arra készültem, hogy elmagyarázzam, hogy miért nem kell félni. De végül ott helyben úgy kezdtem, hogy félni kell. Félni kell, tartani kell tőle, és arra kell az összes gondolatunkat, mármint hogy politikai gondolatunkat, és az eszközeinket csoportosítani, hogy megelőzzük ilyet, mert annál borzalmasabb dolgot elképzelni nem lehet. Ez a történelmünkben, ezt tudjuk.
Na, de ez ezek szerint benne van a papíron
most? Azt mindig benne van. Mindig benne van. Olyan típusú vezetők, mint Putyin, mindig voltak, vannak és mindig lesznek is. Tehát ugye ehhez nem vagyok már fiatal ember, de azért mondjuk az én szüleim azért tudják, hogy mondjuk a második világháború előtt kibeszélt békéről. Nevezzük meg Hitler. Hitler mondta, hogy ő békét akar. Sztálin arról beszélt, hogy ő békét akart. Úgy hívtak bennünket Varsói szerződést, hogy mi vagyunk a béketábor. És ehhez képest, hát ez egy elég agresszív béketábor volt, most mi magyarok erről nem tehettünk, mert megszállás alatt voltunk, de azért legyünk azzal tisztában, hogy valaki nagyon sokat beszél a békéről, ott valami nem stimmel. De azért menjünk tovább. A második világháború kitörésében a történészek szerint óriási szerepe volt annak, hogy Chamberlain, akkori brit miniszterelnök azt mondta, hogy jó, egyezzünk ki. Egyezzünk ki, el akarjuk kerülni a világháborút, átengedték Csehországot, Szudéta vidéket, hadd mindenki kicsit vissza, hogy az első világháborút lezáró szerződésre Németország nem tartatott haderőt a Szárvidéken. Egyszer csak Hitler úgy döntött, hogy bemegy a Szárvidékre. És azt mondta Hitler, ezt a később derült ki, hogy ha franciák lőnek, akkor visszavonulunk. De a franciák nem lőttek, mert békét akartak, ezért bevonultak. Megerősödtek. Ez így megy, nem tudom, amit a világ a világ, hogyha van egy agresszor, hogyha ott nem mondasz nemet az elején, akkor a végén sokkal nagyobb áldozat, pénzbeli, emberáldozat, stb. Az Egyesült Államok nem akart beavatkozni egyik világháborúban sem, mert azt mondta, hogy békét akarok, ez a ti háborútok. Mind a kétszer ez neki milliószor többbe került, sok százezer amerikai halt meg azért, mert az elején nem tudtak részt venni. Szóval legyünk ezzel tisztában, hogy ez a sok béke utáni sóhajtozás, ami nem több, mint sóhajtozás, ez tud megágyazni egy háborúnak, mert a diktátor ebből annyit lát, hogy ezek puhák.
Akkor hagyj hozzak, már éppen néztem, a Euronews írta arról, egy a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet adatai alapján, hogy megnőttek a fegyverkezés, tehát hogy milyen nagy a fegyverkezés, és hogy legalább ott tartunk most, mint a hidegháború utolsó évében, megugrottak a katonai kiadások, és hogy a növekedés például 16%-kal több, mint amennyit a érintett országok 2022-ben elköltöttek, 62%-kal több 2014-hez képest. Tehát Európa, ez van a háttérben, amit tanulni semmit?
Én gyűlölöm azt, hogy nekünk fegyverekre kell költeni pénzt, mert azt a pénzt lehetne egészségügyre, oktatásra, annyi mindenre, vasutakra lehetne költeni. De hát mit csináljunk, amikor a velünk szemben álló, akinek ott van a tervei között, vagy ott lehet a tervei között, tehát nem lehet tudni, hogy ellenünk forduljon, az meg fegyverkezik. Hát mondjuk azt, hogy akkor mi nem békésen, tessék bennünket megszállni, mert mi nem tudom, mire költünk. Azért sokan mondhatják, akik néznek bennünket, hogy én miből gondolom, hogy ellenünk fog fordulni. Természetesen ilyet nem lehet tudni, mert én a Putyinnal nem vagyok beszélgető viszonyban, hogy ezt megkérdezem tőle, de azt tudom, hogy Oroszország, közöttük Putyin, 6 nemzetközi szerződésben vállalta Ukrajna területi integritását. Az egyikhez nekünk is közünk van, 1994 Budapest, budapesti memorandum. Itt írták alá, hogy nem támadjuk meg Ukrajnát. Van még 5 másik, mégis megtámadták. Szóval azért nagyon óvatosnak kell ám lennünk. Én nagyon-nagyon-nagyon sokat kell matekozni a szabad, hogyha ha bajba kerülünk, akkor meg tudjuk magunkat védeni, és egyet biztosan tudok mondani. Hogyha Putyin, most nem arra gondolok, hogy rögtön Budapest ellen fordul, ne értsenek félre, a balti országok északon, vagy akár Moldova felé is azért be tudunk sodródni egy háborúba, ha nem mondunk nekik nemet, és azért azzal legyünk tisztában, hogy egy ilyen helyzetben, amikor Putyin tényleg megtámadott egy országot, amúgy a hadviselési módszerei, ha nem is érik utol náci Németország, de nagyon-nagyon sok a hasonlatosság, akkor ebben a helyzetben azt mondani, hogy hát azért ideológiai különbségek ellenére azért persze mi csak üzletelgessünk, meg hát legyen békét szeretünk, ez egy nagyon-nagyon üres, nagyon lapos és rendkívül veszélyes politikának tartom, amelynek háborús veszélyei vannak.
Csak egy kérdés még ezzel kapcsolatban, és így visszakanyarodva egy picit a CPEC-hez meg Trumphoz is. Ugye az is nagyon sokszor elhangzik, hogy olyasmi jelentősége van ebből a szempontból, hogy ki lesz majd az elnök november 5-e után. Éppen Gulyás Gergely is elmondta itt a Kormányinfón, hogy Trump meg tudja állítani, hogy a konfliktus eszkalálódhasson. Hát ugye ehhez képest az amerikai képviselő az épp a minap szavazta meg ezt a bizonyos 61 milliárd dolláros segítséget Ukrajnának. Igaz, hogy elég furcsa körülmények között. Szóval hogy ez hogy jön össze, ez a két történet?
Mindenek előtt, akár hiszik a kedves nézők, akár nem, a világ tele van füllentésekkel. Amikor Orbán kinyárt Trumpnál, olyan régen volt ez, akkor amikor kijöttek, azt mondta Orbán, hogy Trump úr egy nap alatt megállítaná a háborút. Aztán pár nappal vagy héttel később kiderült, hogy ez szóba sem került az ülésen, szóval ezt ottan Orbán kijött és blöffölt egyet, a Trump nem akarta nyilván a szövetségesét megalázni, és nem mondott rá semmit, csak erről éppenséggel nem volt szó. Érdemes, aki ezt oda közelről figyeli, és nem akarom a beszélgetést elszakmázni, hogy Trump nagyon régóta nem szólal meg Ukrajnáról, pontosan annak érdekében, hogy lehetővé tegye pártja jobb szélének, hogy végül is azért létrejön ez a megállapodás, mert azért én nem tudom, mi van Trumpnak a fejébe, de az, hogy a Trump körülülő szakemberek ezt elmagyarázták neki, hogyha Ukrajna elesik, az Amerikának sokkal többe kerülhet hosszabb távon. És akkor még tegyünk hozzá olyan érveket is, amelyek, jó, hát az Amerikát nem szerető cinikusabb embereknek is hangozzék jól, hogy azért ennek az őrült nagy támogatásnak a legnagyobb részét Amerikában költik el. Szóval azért ez nem egy Ez nem egy olyan, mint amikor adunk egy koldusnak, vagy egy homelessnek, egy valakinek valamilyen pénzt. Ez nem egy oldalú dolog. Tehát Amerikának egyszerűen érdeke az, hogy Európában ne törjön ki háború. Érdeke. Nem a pénz miatt, nem a beruházás miatt, azért, mert már kétszer tapasztalta meg, hogy neki kell rendet csinálnia, mert Európa sajnos önmaga nem tud rendet csinálni, és ez neki nagyon-nagyon sokba kerül, nem csak pénzben, hanem hát ez emberáldozatokban.
Uh-huh. Hagy hozzak be már egy másik témát, amit a beszélgetés elején említettem, hogy miközben mindezek zajlanak, közben azért volt egy nem is akármilyen évforduló és ünnepség. Ugye az Európai Unió hát legnagyobb bővítésének az évfordulója volt. Az Európai Parlament egyébként volt ünnepség is, ott voltak a jelenlegi vezetők mellett az akkori vezetők, Megyesi Péter is nyilatkozott, és ő például a csatlakozás okáról épp azt mondta, hogy egyértelműen a népakarat döntött erről, és pont az ország szuverenitásának az erősítése volt a cél. Tárgyalásokat folytattunk a csatlakozásról Orbán Viktortól Megyesi Péterig is, hogy teljesítettük a népakaratát. Most ehhez képest ugye pont a szuverenitás az egyik fő téma, de ellenkező előjellel. Szóval ezt hogy látja, hogy ez hogy jön össze?
Amióta az eszemet tudom, és valószínűleg amióta az apáink és a nagyapáink az eszüket tudják, a magyar történelem legfontosabb eleme Szent István királyunkhoz kötődik, mégpedig azért, mert a kereszténységet felvette, és ezáltal Magyarországot Európa nyugati erősebb és gazdagabb feléhez csatolta. Még a múlt század elején is Adi Kompországról beszélt, amely hol nyugat, hol kelet között van. Csak azért mondom ezt, mert én nekem személyes, nagyon mély meggyőződésem, hogy a Szent Istváni kereszténység fölvételéhez csak egy dolog hasonlítható súlyában, ez pedig az Európai Unióhoz való csatlakozás, és persze a NATO-hoz való csatlakozás, amely révén Magyarország egy a világ leggazdagabb, a legerősebb, legprosperálóbb, ha tetszik, legboldogabb részéhez csatlakozik. Nyilván csatlakozott, nyilván ezt nem tudjuk egy-két év alatt utolérni, de hát Magyarország így is rengeteget fejlődött volna, ha a kormány ebben jobban dolgozott volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt ez egy ünnepelni való esemény volt, másik pedig azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak sajnos kevesebb okunk van ünnepelni, mert az Európai Unió tagságnak a megannyi áldásából a magyarok kevésbé részesednek. Az, hogy Mészáros Lőlő ünnepli az Európa, azt megértem, mert ő ezen milliárdokat keresett, és most nem kezdem el az oligarchákat sorolni, vagy akár Orbán Viktor családját megemlíteni, de az ország ebből sajnos keveset lát. Uh-huh. Ezért én azt gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni az Európai Uniós tagságot. Én el tudom képzelni, hogy vannak magyarok, akiknek azt tetszik, hogy állandóan a kardunkat csörtetjük, és ütünk ide, ütünk oda, mindenhova ütünk, már egyetlen egy barátunk nincsen, de ezt lehetne csinálni másképp is.
Ha már az anyagiakat említette, akkor megint két információt hagy hozzak ide. Megyesi Péter azt is mondta ennek a évfordulónak az apropóján, hogy 20 év alatt Magyarország az egyéves GDP-nek megfelelő EU-s forrást kapott egyébként, és ehhez kapcsolódik egy másik hír, hogy az Európai Parlament épp a minap szavazta meg azt, hogy ugye ismét blokkolják a magyaroknak járó pénzeket, jogállamisági helyzetéről szóló állásfoglalás, és itt is a kérdés ugyanaz, hogy jön össze ez a kettő. Tehát eddig ugye jöttek a pénzek, nagyon sok pénz, ezért is hoztam ide ezt, amit Megyesi Péter pont az évforduló kapcsán mondott. Most pedig ugye itt jártunk, hogy épp ez a minap, ugye az igazságügyi reformhoz kapcsolódóan nem is akarok a részletekbe belemenni, de a lényeg az, hogy továbbra is blokkolják ezeket a pénzeket, vagy részüket.
Nem tudom, hogy akik most néznek bennünket, hányan élték meg azt a helyzetet, hogy elmennek egy közért előtt, és ott van valaki tényleg egy nagyon rossz állapotban, és kér pénzt, azt mondja a gyerekeknek. És akkor ismerjük az illetőt, mondjuk, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, nem adok pénzt, mert tudom, hogy eliszod, de gyere be, veszek kiflét, vajat, és akkor azt odaadom. Ugye? Én szerintem ez egy tisztességes hozzáállás egy ilyen helyzetben. Kicsit hasonló ez a dolog. Ők adnak, nagyon szívesen adnak pénzt, nekik is érdekük, hogy ez a térség, ez a térség is fölemelkedjék, utolérjük őket, lehessen velünk üzletelni, lehessen tőlünk vásárolni, mi is vásároljunk tőlük, de azt mondják, hogy mint ahogy mi is mondjuk annak a koldusnak, hogy de figyelj, ne idd el, tehát ne adod az oligarcháknak, hanem akkor ebből épüljenek üzemek, ebből épüljenek utak, ebből épüljenek vasutak, és amikor Magyarország azt mondja, hogy nem, mi nem vasútra költjük, mi nem utakra költjük, az utakat odaadjuk a Mészárosnak, koncesszióba, azon is hadd keressen, akkor azt mondják, hogy figyelj, kedves magyar kormány, először légy szíves, hozz ezt rendbe, hogy a pénzek oda kerüljenek, ahol ezeket mi szánjuk, és akkor adunk. Itt ez történik, és nem több.
Uh-huh. Egyébként három módosítót be is nyújtottak a szöveghez, ezt is elfogadták, és az egyik baloldali képviselő csoportnak a tagja, a másik kettő Donát Anna nyújtotta be. Itt három dolog volt, az egyik ugye, hogy újra blokkolják a kohéziós pénzek kifizetését a Varga Judit hangfelvétel miatt, hogy függesszék fel ugye a szuverenitásvédelmi törvénynek a szuverenitás törvényt, és hogy tegyen többet a magyar kormány, és csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, ezek mind-mind ugye régi ügyek már. Mármint az Európai Ügyészség az biztos, hogy nagyon régi. Egyelőre nem teljesült, és ugye az a kormánynak a kommunikáció ezzel, hogy pont, hogy a baloldal próbálja azt elérni, hogy ne kapjuk meg ezeket a pénzeket. Szóval itt van egy ilyen típusú üzenet is.
Hát ha egyszer belépünk az Európai Ügyészségbe, és ez megkönnyíti, hogy a pénzekhez hozzájussunk, ugye? És akkor az ellenzék azt kéri, hogy lépjünk be, ezt nehézebb azt levonni, hogy az ellenzék azt akarja, hogy ne kapjuk mi ezt, mert ellenkezőleg. Az ellenzék nevében, nyilván nem tudok az egész ellenzék nevében beszélni, de azt tudom mondani, hogy szerintem minden politikusnak az az érdeke, hogy a pénz jöjjön, és aztán van olyan politikus, aki azt mondja, hogy és mondjuk a demokratikus koalíciót ilyennek tartom, de akár másokat is, hogy ezeket a pénzeket tisztességesen osszuk el. És vannak olyan politikusok, azt mondják, hogy akarom, hogy a pénz bejöjjön, de az én zsebembe és a barátaim zsebébe. Ezek között folyik a vita. Most azt, hogy ezt Orbán sikerül, ezt úgy szokták mondani, átkeretezni, a saját közönség előtt biztos, de hát egyszerűen ebben ő hazudik. Mindenki azt akarja, hogy jöjjön pénz, de ezt kapják meg a magyar emberek.
Uh-huh. Akkor még egy témát hagy hozzak ide, mert hogy Gulyás Gergely éppen bejelentette ezen a bizonyos kormányinfón, hogy május 8 és 10-e között jön hozzánk a kínai elnök, ide látogat Magyarországra, és pont az a célja ezzel, amit ön is említett, hogy minél több beruházás érkezzen Magyarországra, minél több pénz érkezzen Magyarországra. Kína ugye a világgazdaságban jelentős erőt képvisel, és ugye az volt az indok rá, hogy sajnos már erősebbet, mint az Európai Unió, és hogy ezért kell ennek a bejelentésnek például nagyon örülni, és hát sokan elmondták itt a véleményüket, és hogy mekkora jelentőséggel bír annak például, hogy a kínai államfő ide jön, mert hogy ebben a minőségében még nem járt Magyarországon. 2009-ben alelnökként volt itt, a régióban elnökként Lengyelországban, Csehországban, Szerbiában volt korábban, és hogy ennek most óriási jelentősége van a beruházások szempontjából és politikai szempontból is.
Nagyon sok mindenről van megint szó. Azt mondja a Gulyás Gergely, hogy Kína erősebb, mint az Európai Unió. Nocsak, mennyire igaza van, és ez mennyire szoros összefüggésben áll azzal, hogy az Európai Uniónak vannak olyan tagállamai, akik a szuverenitás csodaszava mögé bújva nem engedik az Európai Unió erősítését, hanem azt mondják, hogy én, nem csak Magyarország, van még ilyen más is, de Magyarország az élen jár, lásd azt a konferenciát, amiről a beszélgetésünk elején beszéltünk. Magyarország az egyik akadályozója annak, hogy az Európai Unió át tudjon alakulni, és erősebbé tudjon válni. Zárójelbe itt megjegyzem, az Európai Unió át fog alakulni. Meg fog erősödni. Nem csak Kína, India. India már lakosságban nagyobb, mint Kína. Itt olyan erőcentrumok alakulnak ki, hogy Európának ez egy élet-halál harc lesz, hogy képes-e megerősödni. Hogy tud megerősödni? Megerősített hatáskörökkel lesz. Erre majd a jobboldaliak majd azt mondják, hogy jaj, a szuverenitás. Pedig Magyarország szuverénebb lesz, mert erősebb lesz ezáltal. Úgyhogy ebben Gulyással paradox módon úgy értek egyet, hogy amit ő mond, abból az következik, hogy az Európai Uniót erősíteni kell. ha van még erre egy másik elemre, uh-huh. hogy hát a kínaiak azok persze, hát a világon mind, ott vannak jelen mindenütt. Nem tudom, hogy a Szabad Európa nézői hány, tudják-e azt, hogy hány afrikai ország esett be ebbe a csapdába? Nincs pénz, Magyarország is elfogyott a pénz, hogy mire költötték ezt, be kéne számolni a politikusoknak, de nem erről akarok beszélni, hanem Kína hozza a pénzt. És amikor aztán a beruházások megindulnak, és ezeket el kell kezdeni visszafizetni, szép lassan ráülnek ezekre az országokra. Afrikai országoknak garmada tud beszámolni arról, hogy most szabadulnának a kínaiaktól, de nem tudnak, egyébként nem kell Afrikáig menni. A kínaiak beruháztak Görögország legnagyobb kikötőjébe, a Pireuszi kikötőbe. Ma már övék a kikötő, mert olyan pénzügyi konstrukció volt, hogy át tudták venni. Montenegróban vasútvonalba szálltak be, csak úgy, mint nálunk a Belgrád Budapestire. Montenegró az Európai Unió szalad, hogy jaj, adjatok pénzt, különben Kína átveszi az országunkat. És akkor az a kormány, amely hétfőtől szerdáig 14-szer mondja el, hogy szuverenitás, most kiátsza Magyarországot Kínának. Én egészen egyszerűen el vagyok képedve, nem csak attól, hogy mit csinálnak, hanem attól, hogy a tetteik és a szavaik között milyen óriási szakadék feszeng.
Uh-huh. Hogy húzok már ide egy részletet, már részletnek tűnő fontos elemet ehhez képest, amit mondott, mert hogy Nagy Márton is beszélt ezen a CPEC konferencián, Kínával kapcsolatban is beszélt, és azt mondta, ugye, hogy az Európai Bizottságnak van egy felvetése, hogy védőmámokat vet neki, például a kínai elektromos autógyártók ellen, és azt mondta erre Nagy Márton, hogy semmi értelme, hülyeség, mert hogy a védőmámok kiszabása kereskedelmi háborút indítana el. Ha ebbe a kontextusba helyezzük azt, amit most mondott, akkor ez összekapcsolható azzal?
Én bocsánat, hogy nevetek, azon nevetek, hogy a világon, ha van valaki, aki imádja a védővámokat, és rengeteg védővámot vetett be, az úgy hívják, hogy Donald Trump. Ezért mindenképpen javaslom, hogy ezt Orbán Viktor következő floridai látogatásán beszélje meg Donald Trump-al. Én úgy gondolom egyébként, hogy a védővámok általában károsak, mert megdrágítják. Nagyon egyszerű példát mondok, itt van ez a pohár, ha ezt behozzuk Amerikából, vagy Kínából, és belekerül 10 forintba, ha vám 2 forint, akkor nekünk már 12-be került. Tehát ez egy elég egyszerű dolog. Viszont, hogyha a kínaiak állami pénzzel beszállnak mondjuk az elektromos autógyárakba, és így érik el, hogy olcsóbb legyen, de hát nem tudom, hogy megpróbálom, ha egy elektromos autónak a költsége legyen 10 egységnyi pénz, és azt mondják a kínaiak, hogy adnak hozzá 3-at, és hogy 7-ért tudjátok eladni, és akkor nagyon versenyképesek vagytok, akkor szerintem a világ jobban mondhatja, akkor ezt a 3-at én ráteszem védővámként, hogy kiegyenlítsem a versenyt. Ugyanis Kína nagy mértékben száll be a vállalataiba azért, hogy ilyen módon versenyelőnyben részesítse őket, ez nyilvánvalóan a másik oldalon, tehát a mi oldalunkon ez hátrányos.
Uh-huh. És akkor ebből a szempontból ezek a bizonyos, hát ugye azt láttuk itt az elmúlt időszakban, hogy rengeteg kínai beruházás érkezett Magyarországra, hogy látja, hogy akkor, mármint amit az előbb említett, hogy mennyire válhat kiszolgáltatottá Magyarország ebből a szempontból, mert ugyanakkor viszont tényleg rengeteg beruházás érkezik, rengeteg pénz és rengeteg befektetés Magyarországra.
Hát először is a szerződéseket ebben a hihetlen nyílt és a nyugati civilizáció végéről papoló kormány ezt még egyelőre titkossá teszi, tehát nem lehet tudni, mert ezek van a szerződésekben, de azt lehet tudni, hogy olyan technológiát nem hoznak be, amelyben Magyarország hasznosul. Azt lehet tudni, hogy rengeteg vízünkbe és rengeteg energiába fog kerülni ezek a működtetése. Lehet tudni azt, hogy az akkumulátorokat eladják ők saját maguk, ebből nincsen haszon. Azt lehet tudni, hogy ezek az akkumulátorgyárakat fel kell építeni, ezeket nyilvánvalóan az Orbán körüli oligarcha csoport fogja komoly haszonnal fölépíteni, ők jól járnak, egyébként senki más nem jár jól ezen Magyarországon. Úgyhogy én nem igazából tudom, hogy ja, és hogyha adnak hitelt, akkor természetesen, vagy adnak, beszállnak ebbe pénzbe, akkor a kínaiakat nem érdekli, hogy magyar kormány ennek egy részét ellopja, vagy nem lopja el. Uh-huh. Ez az amerikaiakat érdekelni, a nyugat-európaiakat érdekelni.
Uh-huh. Akkor ha így össze kéne foglalni, most ez, ugye három ilyen eseményt hoztam ide elő, az évfordulót, a szipeket, illetve egyáltalán ezt a helyzetet, meg a kínai vonatkozásokat, hogyha ezeket így valahogy a puzzle-t próbáljuk összerakni ezek alapján, akkor hogy látja, hogy milyen irányba haladunk most, és ebből a szempontból egy pillanatra még hagy hozzam vissza a Trumpnak a győzelmét, nem győzelmét, hogy ennek tényleg mekkora jelentősége lehet, mert hogy úgy tűnik, hogy mint hogy Orbán Viktor erre a lapra tette volna föl itt akár a külpolitikánkat, gazdaságunkat és minden egyebet.
Az utolsó megjegyzésére azért hadd térjek vissza, aztán a nagy kérdésére is. Azért én sajnálattal nézem azokat az embereket, akik, ha kifogynak a pénzből, akkor elmennek a kaszinóba, és a 19-re lapot húznak, hogy egy nagyot nyerjenek. Nyernek hármat egyébként, és a negyediken elvesznek. Sajnálom őket, hogyha ezt az ország miniszterelnöke csinálja, nem a saját pénzével nem érdekelne. Ami közös pénzünkkel jár a kaszinóba, és 20-19-re lapot, hogy amikor a Trump nyer, akkor minden megváltozik, akkor nem tudom, nagyon sok ilyen játéka van a brazil elnöknek, akit ott keresnek, ad menedékjogot egy éjszakára a magyar követségen, egy apróság, de azért jellemző ebben a dologban. Hát ennek tragikus végkimenetele lehet megítélésem szerint. Én azt gondolom egyébként, hogy azt sem gondolom, hogy Trump nyerni fog, de lehet, hogy nyerni fog, de azt senki ne gondolja, hogy akkor itt minden rendben lesz. Trump nem fog adni ingyen pénzt Magyarországnak, ezzel szemben Trump első ciklusának az egyik legnagyobb külpolitikai vonatkozása az volt, hogy Amerika figyelme Európáról és az oroszokról Kína felé irányult, mert Trump úgy ítélte meg, hogy az Egyesült Államokra Kína jelenti a legnagyobb veszélyt. Ehhez képest ide jön a kínai elnök, egyébként jöjjön, tehát ezzel önmagában nincs baj, és Orbán vele barátkozik, Pekingbe megy ki, hogy találkozzon Putyinnal, aki most a legnagyobb háborús veszélyt jelenti a világra. Szóval egy percig ne gondoljuk ám azt, hogy ha Trump megnyeri a választást, akkor ő ezt mosolyogja fogja nézni, hogy mindent, amit a világról elképzel Orbán, azzal is szembe megy. Thank you.